Jézus Krisztus mondja, higgyétek, mi lesz, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltárunkat keressük énekes könyvünkből, a 125. Zsoltárunkat keressük énekes könyvünkből, a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 125. Zsoltárunk, akik bíznak az Úr Istenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el.
Tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz élő Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét. Mai vasárnapon a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom az igét. Lukács evangéliumának az első fejezetéből, az 5. verstől a 25. versig terjedő igerészt. Akinél van Biblia, nézheti. Tehát Lukács evangéliuma első fejezete, annak az 5. versétől a 25. versig olvasom. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás az Abijá csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa a füstölő áldozatot, kint pedig a nép egész sokassága imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent és félelem szállta meg, de az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhében megtellik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz, miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten szín előtt állva szolgálok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében. Most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várt az Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, azután elrejtőzött 5 hónapra, és akkor így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor jónak látta, hogy megszüntesse az én gyalázatomat az emberek között. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Urunk, azért a csodáért, hogy a te igéd élő és ható. Olyan különös az, hogy ami rohanó életünket egy pillanat alatt meg tudod állítani. Megállítasz, magad elé hívsz, és a te igéddel megszólítasz, egészen személyessé téve tudsz beszélni velünk a Biblia lapjain keresztül. Olyan csoda ezt átélni napról napra, igédet olvassa, hogy te élő Isten vagy, aki beszélsz a tieiddel. Aki ugyan a világ hitetlenség elől elrejtőztél, de a hívőknek lelki szemei téged látnak, a hívő ember fülei téged hallanak, és örvendezni tudnak a te szavadnak. Vágyunk, Uram, erre a csodára a mai vasárnapon is. Vágyunk arra a csodára, hogy megállíts minket a rohanásban, magad elé állíts, elvégezd azt, hogy a mi szívünk figyeljen rád, ne csak az elménk, ne a fülünk, hanem a szívünkkel hallgassunk és lássunk téged. Vágyunk veled találkozni ezen az órán. Szeretnénk, hogy a te igéd mai napon is hadd legyen élő és ható, személyes, hadd legyen olyan, mint a két élű kard, hatoljon belénk, ítéljen meg, de gyógyítson, kötözzön is, vigasztaljon is a te drága szereteted szerint. Olyan jó, Úrunk, ahhoz a mértékhez menekülni, amely a te szereteted végtelenségének mértéke. Olyan jó tudni, hogy szereteted és irgalmat felénk soha nem fog elfogyni. Vágyunk ebben elrejtőzni, vigasztalódni, és nálad lelkünk minden sebére gyógyulást találni. Urunk, hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű családot, hadd hozzuk eléd a szomorkodókat, a gyászoló szívű testvéreinket, akik a te házadba jöttek, a szívüknek panaszát, a gyásznak a terhét, fájdalmát, odaadják te neked. Hajolj le hozzájuk, hogy megvigasztalódjanak, hogy az ő szívük megteljen reménységgel, békességgel, akaratodban való megnyugvással, és azzal a mennyei vigasztal, amely az örök élet örökségén alapul. Hadd kérjünk téged a betegjeinkért, a szenvedőkért, kórházban levő testvéreinkért, gyógyíts meg őket, minden nyomorulthoz hajolj le, a te gyógyító kezedet nyújts ki, tégy velünk csodát, testünkkel, lelkünkkel, ami szívünkkel is, hogy a te kegyelmed egész lényünket átjárja, megmentsen bennünket a te számodra. Szólíts meg ma is, légy közöttünk, ígéreted szerint, Urunk, téged szeretünk, Istenünk. Ámen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 370. dicséretünket keressük ki, a 370. számú dicséretünknek a legelső versét énekeljük, testvérek, készülve az ige hirdetésére. A 370-es dicséretnek a legelső versét énekeljük. Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Tételem alap ígéje Jakab apostol levelében van megírva, Jakab levelének az első fejezetéből olvasom a 6., 7. és a 8. verseket. Tehát Jakab levele, annak a legelső fejezete, 6., 7. és a 8. verseket olvasom. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a két lelkű és minden útján álhatatlan ember. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, a hívő embereknek az életében néha akadnak ellentmondásos dolgok. Ez egy szomorú igazság, és azt hiszem, hogy aki hitben jár közöttünk, saját maga életét szemlélve is fedezi, hogy néha a saját életünkben egészen más csinálunk, mint amit a szívünk vall az Istentől kapott tanítás szerint. Ellentmondásos dolgokat tapasztalunk a saját életünkben is, a mellettünk élő hívő embereknek az életében is néha, és nem jó dolog az ellentmondás, de pont ezért Isten ígéje bennünket tanít, tanácsol, vezet, tisztogat, hogy lehetőleg ne úgy éljünk, hogy ellentmondás találjon Istennek a szeme a mi életünkben, hanem úgy, hogy az ő szemei gyönyörködni tudjanak a mi életünkben. Ha ránk néz, akkor Isten azt lássa, azt mondhassa rólunk, hogy ez az élet az enyém. Az egyik ilyen ellentmondás, amikor a hívő ember buzgón és állatatosan hosszú ideig imádkozik valami olyanért, aminek a beteljesülésében ő maga nem is hisz. Sok-sok ellentmondást tudunk produkálni, ma erről lesz szó, amikor a hívő ember hit nélkül imádkozik csodáért, várja a szabadítást az imádság szavai alapján, de a szíve nem hisz a szabadítás, a csoda megérkezésében. Tehát a mai címünk, a mai élethelyzetünk, a sorozatunkban hívőként hit nélkül imádkozni csodáért. Több ilyen történetet ad elénk a Szentírás, amelyet választottam elétek, ez Zakariás papnak az imádsága, az ő története, ő keresztelő Jánosnak az édesapja. Lévita családból születik, papi beosztása, papi tisztsége van, azt tudjuk róla a Bibliából, hogy idős ember már ő is és a felesége is, és ad egy nagyon jó jellemzést, egy nagyon jó bizonságtételt is az életükről a Biblia, hogy mind a ketten, a férj és a feleség is igazak voltak az Isten előtt, szedhetetlenül értek az Úr parancsai, rendelkezései szerint. Két imádkozó, hívő ember, akinek a szíve a hit által megigazult, és mégis az ő életükben, ahogy látni fogjuk, vannak ellentmondások, mert bizony ennyire gyarlóak tudunk lenni mi magunk is, hogy a hívő élet ellenére ellentmondást tudunk produkálni. Az ő életük nagy fájdalma, hogy Erzsébet mentő és nem született gyermekük. Aztán képzeljétek el ezt a házaspárt, évtizedeken keresztül imádkoznak gyermekért, múlnak az évek, aztán az évtizedek. Az imádság megmarad a napi imádságok között, ez a téma is, a gyermekért való könyörgés. Aztán elmegy felettük az idő, már mind a ketten előre haladott korúak, és már nem is számítanak arra, hogy ez az imádság valamikor be fog teljesülni. Aztán történik egyszer, hogy a jeruzsálemi templomban Zakariást éri a megtiszteltetés, hogy a sorsolás útján kirendelt lévit a papok közül, ő megy be a templom elülső részébe, a szentélybe, és ott mutassa be a füstölő áldozatot. Amíg a Szent Sátor sorozatból emlékeztek, hogy a templomnak két része van, a Szent Sátornak a belső részét tökéletesen a jeruzsálemi templom is lefedi, tehát ugyanúgy volt az elhelyezkedése, középen a kárpit, legbelül a Szentek Szentje, ott a frigyláda foglalt helyet, az előső részben pedig három istentiszteleti eszköz volt, a szent kenyerek asztala, a hétágú arany gyertyatartó és az arany illatáldozati oltár. Hát ezen kellett volna az arany illatáldozati oltáron ugye bemutatni a füstölő áldozatot, ez az imádságnak a szimbolikus megjelenítése az ószövetségi képekben. Ahogy a tömjént rátette ugye Zakariás papat izzó parázsra, a tömjénnek az a különös tulajdonsága, hogy csak akkor szabadul fel a jó illata, ha tökéletesen elég. Ha semmi sem marad belőle. Kifejezi ez az illatáldozat, hogy a mi életünknek is a jó illata csak akkor fog felszabadulni, akkor fogja életünk Isten dicsőíteni, ha mindent odaadom neki. Ha csak valamit az életedből, valamit az idődből, egy picurkát a pénzedből is, nem úgy tekintesz mindenedre, a pénzedre, az autódra, a házadra, testedre, hogy az Istennek a tulajdona, nem fog felszabadulni ez a jó illat, amellyel a hívő ember, a teljesen átadott életű hívő ember Isten magasztalja. Képzeljétek el, hogy az imádság kiábrázolásának az ószövetségi jelképét éppen cselekszi Zakariás. A templomban ugye nem voltak fátyák, csak a hétágú gyertyatartónak a fénye világított, félhomály uralkodhatott az előső részben, a szentélyben, és egyszer csak hatalmas világosság támad, és Isten angyala megjelenik Zakariás mellett, az arany illatáldozati oltártól jobbra. És örömhírt mond neki. Már maga ez egy csoda, hogy egy angyalt küld Isten az ő hívő gyermekéhez. A csoda az örömhír is. Ne félj, Zakariás, meghallgatása találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked. Nevezd előtt Jánosnak, nagy lesz ő az Úr előtt, és mondja a proféciát az angyal, hogy ő lesz a Mesiás útkészítője. Az ember azt gondolná, hogy ez az idős hívő ember majd kibújna a bőréből az örömtől, hogy Isten ilyen csodálatos ajándékra méltatta. Ő láthatott angyalt, azon kevesek közé tartozhatott, akik angyallal beszéltek. Ő hallhatta Isten csodájának az üzenetét, az imádság meghallgatásának. Drága ajándék az övé. Egy Zakariás nem hisz. Nem hisz a vele beszélő angyalnak. Miből tudom meg ezt? Hát mi már öregek vagyunk. Hát hogy mondhatsz ilyet? Benne van a sorok között az a teljes hitetlenség, hogy amit te mondasz, az teljesen lehetetlen. Az angyal nyugodt marad. Elmondja, hogy én Gábriel vagyok, az Isten szín előtt állva szolgálok. Te meg, amiért nem ítél a szavaimnak, most megnémulsz. Jellé leszel. És addig jellé leszel, amíg be nem teljesednek az én szavaim, mert be fognak teljesedni. Jön ki a templomból Zakariás, kint várakozik a nép. Az ószövetségi liturgia szerint a kijövő papnak a templomból fölemelt kézzel meg kellene áldani a népet az ároni áldással. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ismerjétek az áldást. Fölemeli a kezét. El tudom úgy képzelni, hogy még talán azt se hitte el, hogy ő megnémult. Kijött a templomból, fölemeli a kezét, hogy elmondja az áldást, de megnémult. Nem tudott beszélni, csak integetni. Így kellett neki hazamennie. Aztán a felesége fogan az ő méhében, és 9 hónapra rá megszületik keresztelő János. Ekkor oldódik fel a nyelvének a bilincse, és csodálatos magasztaló éneket mond Zakariás, ezt már az idő rövidsége miatt nem olvastam fel, oda az a Lukács evangéliumában megtaláljátok. Egy drága történet, amelyben a mi gyarló, hitetlen szívünket kell, hogy meglássuk. Nézzük a tanulságokat. Az első, amit szeretnék nektek mondani, hogy egy hívő embernek a cselekedeteit nagyjából 5 dolog határozza meg. Az Isten ismerete, az önismerete, hogy mennyire ismeri önmagát, az Isten igéjének az ismerete, tehát ige ismeret, ez már a harmadik, az Isten benne elvégzett munkájának a mértéke, és az ötödik a hívő ember állapota. Az a lelki állapot, ahol éppen a keskeny úton járásban ő tart. Isten ismeret, önismeret, ige ismeret, az Isten benne elvégzett munkájának a mértéke, amennyit ő engedett, és az ötödik, az a hívő állapota. Egy hívő ellentmondásos dolgokat tud csinálni, és ennek mindig az az oka, hogy ennek az ötből valamelyik nincs egészen rendben. Vagy egy, vagy esetleg több, vagy egyik sem. Valamelyik az ötből okként szerepel, amikor a hívő ember életében ellentmondásos dolgokat tapasztalunk. Hadd mondjak csak néhány egyszerű példát, amikor a hívő ember pontosan tudja a Biblia tanításából, hogy Isten azt mondja, hogy te a testednek a sáfára vagy. Tudja a tanítást, de mégis dohányzik. Vagy valami olyan szervezet romboló szenvedélynek a rabja, amely nem tetszik Isten szemei előtt. Egy másik példa, tudja a Bibliából, mert olvassa sokszor, hogy hányszor kellett megfeddenie Istennek az ószövetségi népet, hogy a szerencse csillagnak áldoznak. És a hívő ember mégis szerencse játékba, rendszeres lottózásba vagy, hadd ne soroljam fel azt a temérdeket, nem ismerem, hogy mennyi van, részt vesz. Olyan sokszor kell mondania Istennek, hogy ő nem így dicsőíti meg a nevét, hogy szerencsejátékon keresztül ad a gyermekének pénzt és anyagi javakat. És sőt, megszégyenül a hívő ember. Elveszíti az összes olyan pénzt, amit beinvestált a szerencsejátékra, mert nem fogadja meg a tanítást. Ott van az ellentmondásos dolog az életében. És még egy példát hadd mondjak, egy szomorú, tragikus példa ez. Ismerek egy hívő lányt, aki felnövekedett egy csodálatos hívő családban, ahol az édesapa és az édesanyja is hívők voltak. Aztán egyetemista korában ez a hívő lány ösztöndíjra ment Franciaországba tanulni, meg nyelvet tanulni, és hiába kapta a tanítást, hiába őrizte magát tisztán egyetemista koráig. Külföldön paráznaságba keveredett egy muzulmán férfival, teherbe esett, tönkre is tette a hívő életét. Tudta a tanítást. Tudta, hogy nem szabad paráználkodnia, hogy őrizze magát a férjének és a házasság idejére. De nem így cselekedett. Ellentmondás a tettekben és a tanult és a szívben levő tanításban. Hát Zakariásnál is azt találjuk, hogy egy hívő ember buzgón tud imádkozni. Melyikünk tudja elmondani, hogy talán már 40-50 éve imádkozik, minden nap állatatosan valamiért. Egy nap sem marad ki. De már hitetlenül imádkozik. Buzgón, csodát várva, de hitetlenül, és már nem számol, nem számít a csodára, és nem számol Isten mindenhatóságával. Őt ismérve, ami meghatározza életünk cselekedeteit, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy hogy van ez az öt mi nálunk? Milyen a te Isten ismereted, az Isten képed? Mennyire ismered az Urat? Minél többet vagy valaki mellett itt a Földön, annál jobban ismered az illetőt. Ugyanígy vagyunk Istennel, és minél többet tartózkodsz vele, kettesben, csendességben, annál jobban megismered az Urat. Minél jobban hallgatod az ő szavát, olvasod a Bibliát, hallgatod az ige magyarázatokat, annál nagyobb lesz az Isten ismereted. Az embereknek félelmetesen hamis Isten képeik vannak. Szakállas öreg úrnak képzelik, a tulajdonságokról meg nem is érdemes beszélni, mert olyan sok zűrzavar, hamisság, rettenet gondolataink vannak arról a szent, csodálatos Istenről, aki életünk teremtője, megváltója, megszentelője. Aztán mennyire ismered önmagadat? Van-e neked önismereted? El tudod-e mondani őszintén, és hiszed-e azt, testvér, hogy te hívőként is minden gonoszra hajlandó vagy? Mert a Biblia ezt állítja rólunk, és ez igaz, hogy a hívő ember is minden rosszra hajlandó. Hány hívő ember van úgy, hogy hát ebbe meg ebbe a bűnbe, én soha. Soha el nem bukom. Nem ilyen vagy te is? Bizonyos bűnöket úgy számolod, hogy te abba kizárt, hogy elbukjál. Az igazi önismeret az azt mondaná, hogy Uram, én gyenge vagyok, a bűn nagyon erős. Uram, én minden rosszra hajlandó vagyok, de rád bízom magamat, a te megőrző kegyelmed őrizzen meg végig az életemen, hogy el ne bukjak és meg ne gyalázzam nevedet. Van-e neked önismereted? Aztán van-e neked igeismereted? Igeismereted? Néha, hogy szégyenkezünk, amikor beszélgetésben kiderül, hogy mennyire nem ismerjük a Bibliát. Nem csak úgy általánosságban, részletekben aztán egyáltalán nem, főbb szereplőket, a történeteket. Miért nem ismerjük mi a Bibliát? Bennünket reformátusokat a Biblia népének hívtak a reformáció korában. Hihetetlenül, ami a ti hitvalló őseitek, ami elődeink, a családjainkban, tudjátok, mennyire ismerték a Bibliát? És mi hol vagyunk tőlük? Nagyapától, dédapád Biblia ismeretétől, vagy talán a család sem tartja már számon, hogy hány elődöddel korábban még milyen komoly hívő, imádkozó, bibliaolvasó emberek voltak. Mi miért nem olyanok vagyunk? Aztán mekkora az Isten elvégzett munkája benned? Sokan úgy gondolják, hogy ez, hát ez az Istenen múlik, de nem így van, ez rajtad múlik. Istennek annyi a benned elvégzett munkája, amennyit te megengedtél eddig. Tudnélik, Isten szüntelenül jön, nem fárad el, hívogat, cselekszik, beszél veled, beszélni akar veled, formálni akarja a szívedet, de vajon mennyit engedsz mindebből? Milyen hosszak a csendességeid, az Istennel töltött csendes órák, az Istennek adott percek, mennyire mélyek az imádságaid, mennyire adod oda a szívedet neki, hogy Uram, ez gonosz ez a szív, ami bennem van, de neked adom, te formáld, te tisztítsd. Istennek akkora az elvégzett munkája te benned, amennyit eddig megengedtél neki, hogy elvégezze. Nem ő rajta múlott, hanem mindig rajtunk múlik. És milyen a mi állapotunk? Milyen állapotban vagyunk? Hideg, nagyon langyos hívők vagyunk, vagy forró, tűzzel átutatott hívők vagyunk. Megkötözött állapotúak vagyunk. Vagy a megrekedt lelki állapotban. Annyi mindentől függ, hogy hogyan fogsz cselekedni a következő helyzetben, a következő kísértés idején. Sodorható hívő vagy-e, vagy olyan, aki megáll, mint a kőszikla a viharban. Gyenge hívő vagy már annyira megerősödtél az Úrban, hogy nem rendít meg veszteség, gyász, halál, betegség, halálos diagnózis a kórházban, rendületlenül állsz, és nem sodornak el ennek a világnak semmilyen viharai hullámai. Milyen állapotban vagyunk? Zakariás igaz és istenfélő ember, fethetetlen hívő ember, és milyen a szíve? A szívének egy része már nem bízik az Úrban. Már nem bízik az Úrban. Egy kicsit úgy, amikor készültem magam elé, gondoltam, hogy hogyan kezdhettek el imádkozni Erzsébettel, talán házasságuk első egy-néhány évében gyermekére, amikor rádöbbentek, hogy ennyi próbálkozás után biztos, hogy valamelyikünk meddő. De az Úr hatalmas, mindenható, imádkozunk, Izsák is imádkozott a feleségért 20 éven keresztül, mire Rebeka meddőségét Isten elvette, és ugye megszületett Jákob és Ézsau. Imádkozni elkezdett Zakariás és Erzsébet. Kezdetben mekkora hittel. Aztán a buzgóság és az állatatosság megmaradt. Aztán talán 20 év után, talán 30 év után már belefáradva, de tovább imádkozott. Talán 45 év után már hit nélkül, olyan rutinból imádkozott tovább gyermekért. Nem hasonlítunk mi Zakariásra. Nem hasonlítunk-e Zakariásra, hogy imádkozol valamiért először hittel, tűzzel, aztán belefáradva, aztán beleunva és megfásulva, aztán már hit nélkül, hogy úgy sem lesz, Isten már úgy sem segít, veled aztán pláne nem fogja megtenni. Nem így vagyunk mi is. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy van-e valami olyan ima témád, amelyért rendszeresen szoktál imádkozni? Valami olyan ima téma, amiért nagyon komolyan minden nap imádkozol? Esetleg egy családtagod megtérése, gyermeked vagy unokád, látod, hogy nagyon messze jár Istentől, és naponta imádkozol érte, hogy a szíve Jézusé legyen, és el ne vesszen a kározatban. Vagy anyagi problémáidért, vagy valami elrontott családi kapcsolatért, vagy bár munkahelyi probléma, bármi. Van-e valami témád, amiért hosszú ideje rendszeresen imádkozol? Nézd meg magadat, hogy nem hasonlítasz a Zakariásra. Hogy imádkozol te, de borzasztóan nagyon, de már nem hiszed, hogy az úgy lesz, ahogy kéred. Minden nap ott van az ima téma az imádságai között. De a szívedben ki nem mondott hang már úgy vélekedik, hát úgyis hiába imádkozom. Úgyse segít már rajtam az Isten. Én azt hiszem, hogy mi nagyon hasonlítunk Zakariásra. Ne törjünk könnyen pálcát Keresztelő János édesapja felett. Mert mi ugyanilyenek vagyunk. Belefáradunk, megfáradunk, elveszítjük az Isten iránti hitünket, a bizalmunkat. Ha Isten nem azonnal jön, hanem megvárat és próbára tesz, akkor már meg vagyunk sértődve rá. És akkor úgy véljük, hogy ő már nem jön, de már ne is jöjjön. A büszkeségünkben vagyunk megsértve, hogy mi bezzeg, milyen hűségesen imádkozunk, ő pedig késik. Te szoktál így hét nélkül imádkozni? Nem veszítetted el menet közben a szívedben levő bizalmat Isten felé? A Zsidókhoz írt levél 10. részében azt olvassuk, hogy ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Hát ne veszítsd el az Istenben való bizalmatot. Aztán most következik egy döbbenetes, egy meglepő üzenet a Bibliából. Isten meghallgatta Zakariás hitetlen imádságát. Még egyszer elmondom, ez egy döbbenetes igazság a Bibliának. Egy hihetetlen üzenet. Isten meghallgatta Zakariás hitetlen imádságát. Emlékeztek, amikor az apostolok cselekedeteiben olvasunk róla, 12. részben, hogy Péter apostol börtönben van, másnap már ki is akarják végezni, és a gyülekezet egész éjszaka buzgón imádkozik érte, hitetlenül. Isten őket is meghallgatta, a hitetlen imádságát az első gyülekezetnek, éjszaka Pétert az angyal megszabadítja a börtönből, zörget a gyülekezetnek azon a kis családi háznál, ahol összegyűltek, ajtaján éjszaka egy Rodé nevű szolgálólány megy ajtót nyitni, de meghallja Péter hangját, nem nyitja ki az ajtót, hanem beszalad, hogy Péter áll az ajtó előtt. Ott, hogy benne a gyülekezet imádkozik Péter szabadulása, jön a hír, itt van Péter az ajtó előtt. Mit mond? Az első gyülekezet döbbenetes a hitetlenségük, a lelepleződik. Elment az eszed. Hát a megbolondultál leány, hát hogy mondhat, hogy Péter benn van a börtönbe? Nem döbbenetes? Hát azért imádkoztak, hogy ne ott legyen. Isten meghallgatta Zakariás hitetlen imáját, meghallgatta Isten az első gyülekezet hitetlen imáját Péterért, és egy döbbenetes szót teszek hozzá önmagáért. Isten meghallgatta nem miattuk, hanem önmagáért ezt a hitetlen imádságot. Milyen nagy lelkű és milyen irgalmas, milyen csodálatos ez az Isten, nem a te hitednek a nagyságára néz, amikor meghallgatja az imádságodat, hanem önmagára. De leleplezi a szívednek a hitetlenségét. Lelepleződött ez Zakariásnál is, leleplezte az első gyülekezet hitetlenségét is, ők megszégyenültek, hogy tényleg ott volt Péter, már bement a házukba, mert aztán kinyitották az ajtót, és megszégyenültek, hogy hát el se hittük, hogy ez megtörténik. Itt imádkoztunk egész éjszaka böjtölve, de nem is hittük, hogy ez megtörténik. Zakariás is jellé lesz. Megnémul, amíg be nem teljesedik Istennek a szava. Isten leleplezi a szív hitetlenségét, érted? Tedd egymás mellé az előző mondatot meg a mostanit. Isten meghallgatja a te hitetlen imádságodat önmagáért, de leleplezi a szíved hitetlenségét, érted? Nem csodálatos ez az Isten? Mi máshogy mérnénk, ó, ha valaki nekünk nem hisz, ha valaki bennünket nem vesz komolyan, majd pórul jár, mert ugye megmutatjuk neki, hogy majd még visszakapja. Isten annyira jó, hogy nem ilyen, nem szeszélyes, nem áll bosszút sohasem. Ő komolyan vesz téged, amikor te nem veszed komolyan őt. És amikor te nem látod a magad hamisságát, hitetlenségét, Isten olyan szeretettel szeriden lelepezi, hogy meglásd, hogy baj van ám a szíveddel. Gyógyítasd magad őnál. Mi a teendő? Mi a teendő? A magunkat kapjuk ezen, hogy hát mi vagyunk azok, akik hívőként, de hit nélkül rettenetesen buzgón imádkozunk. Légy Istennel őszinte. A Bibliában van egy történet, amikor Jézus a holdkoros fiút meggyógyítja. Először a tanítványai próbálják, és ő nekik nem sikerül. És az édesapa olyan őszintén fordul Jézushoz. Hiszek, segíts hitetlenségemen. És ebben a mondatban minden benne van. Hiszek, segíts hitetlenségemen. Benne van az őszinte megnyilvánulás, hogy Uram, én hiszek, hinni akarok, bízni akarok, de látod, hogy a szívemben ott a hitetlenség, a bizalmatlanság. De könyörülj a szívem hitetlenségén. Légy Isten előszinte. Kezd el úgy imádkozni, hogy Uram, ha körülményekre nézek, nem hiszem, hogy ez megtörténik, de szeretném, rád bízom, kérlek. Adj az én szívembe hitet. Indíts fel a lelkemet, hogy bízzon benned. Hadd lássam meg cselekedeteidet. Ajándékozz meg csodáiddal. Hiszek, segíts hitetlenségemen. Menj oda Isten elé, és lepledd le a te szíved hitetlenségét. Te magad! És gyógyítasd magad őnála. Gyógyítasd Jézusnál a te szívedet. Ez a legjobb teendő ilyenkor. Jakab leveléből olvastunk néhány igét. Jakab is beszél a hit nélkül levő imádságról, meg a hittel történő imádságról. Azt mondja, de hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a két lelkű és minden útján állhatatlan ember. Hát a győzelmes, imádkozó életet akarsz élni, akkor az imádságodat hittel kell elmondani. Nem kételkedve, nem félszívűen, nem Isten iránt bizalmatlanul, nem már belefásulva az imádságba, hanem meg kell gyógyítatni a szívünket. Uram, belefásultam, megfáradtam, nem hiszek, nem bízok, könyörülj! És akkor utána tudsz hittel imádkozni. A Bibliában egy nagyon jó kifejezés az, hogy a mindenutján két lelkű ember. Két lelkű ember. Ez olyan diszonanciát fejez ki az ember szívében. Egyfajta lelkiség legyen a te szívedben, Isten szent lelkének tüze, ereje, tanítása. A két lelkűség mindig valami idegen lelkűséget is takar. Valami bejött a hátsó ajtón, aminek nem kéne ott lenni. Hát ne legyél két lelkű minden utatban. És különös ebben a történetben számomra, hogy akkor kapja az ígéret ajándékát, az angyali jelenést ajándékba Zakariás, amikor épp a füstölő áldozatot mutatja be. A füstölő áldozat az imádságról szól. Az ószövetségi tanításban az van, hogy ahogy a füstölő áldozat füstje fölszáll a templom belterében, így száll fel a szentek imádsága, a megváltó, érted való könyörgése is az mennyei atya elé. Tehát az ószövetségi ember így tekintett az illatáldozatra, az nem bűnért való áldozat volt. Az illatáldozat az imádságnak az Isten elé való odatevését jelképezte. Minden ószövetségi ember pontosan tudta, hogyha illatáldozatot mutatok be, és elmondom Istennek az imádságomat, az valahogy így tudom emberi szavakkal visszaadni, mintha felerősíteni az Isten felé levő imámat, mint a szárnyakat adna az illatáldozat az én gyenge, esendő imádságomnak. És odaszáll a mennyei atya elé. Isten bennünket is nagyon sokszor akkor szólít meg, akkor kezd el tanítani, amikor ott vagy a közelébe, amikor valami olyasmit cselekszel, amin keresztül még Isten még jobban megragadja a te szívedet. Egy történettel fejezem be, egy igaz történet ez, a II. Világháború utáni évben, karácsony előtti héten játszódott. A nyugati kisvárosban volt egy vegyesboltos. Talán ez az egyetlen ember volt, aki egyszer megkérdezte a világtörténelemben, hogy mennyit ér az imádság. Megkérdezte, megmérte, de mind máig nem tudja, hogy mennyit ér az imádság, mert nem tudta megmérni. A történet szerint ehhez a vegyes boltos emberhez karácsony előtti héten egy nagyon fáradt arcú asszony lépett be a boltba, és annyit mondott ennek a boltosnak nehéz időkben, a háború utáni ínségben, hogy tudna-e nekem annyi élelmiszert adni, hogy a karácsonyi vacsorát, ebédet elkészíthessen belőle magamnak és a gyermekeimnek. És a boltos keményen megkérdezte, hogy hát persze, de mennyi pénzt tud erre szánni? És megmondta az asszony őszintén, hogy a férjem meghalt a háborúban, van két beteg gyermekem, semmi pénzt nem tudok erre szánni, mert nincs, de egy kis imádságot tudok erre szánni. Cinikusan mosolygott a boltos, hogy hát ő mit kezdjen az imádsággal. Maga se tudta, hogy miért, azt mondta, hogy hát írj el egy papírra. És az asszony meglepetésére elővette egy papírt, hogy éjszaka már ráírtam egy papírra mindent, odaadta a boltos kezébe. Közben gyülekeztek a boltba az asszony mögött a vevők, és döbbenten hallgatták a beszélgetést. A boltos meg se nézte, mi van a papíron, és hirtelen ötlettel, hogy kibújjon a felelősség alól, meg nehogy őt anyagi kár érje. Azt mondta, hogy na, akkor ide teszem a papírját a mérlegnek arra a tányérjára, ahol a súlyok szoktak lenni. Levette a súlyokat, oda tette a papírt, és adok annyi élelmiszert, amennyit az imádság súlya ad. Aztán rádobott cinikusan egy kenyeret a másik tányérjára, mérleglek, és döbbenten nézte, hogy nem ment le. Az imádság papírjával, a megírt papírral levő tányér lent maradt. Döbbenten pakolgatott rá még élelmiszereket, a mérleg nem mozdult el. Kezdte dühös lenni, mögötte levő vevők miatt azonban nem mert így kirobbanni, oda dobott egy szatyrot az asszonynak, hogy na, tegye akkor gyorsan bele. Az asszony könnyes szemekkel elcsomagolt mindent. A boltos még fél szemmel látta, hogy nincsen tele a szatyor, még kelletlenül oda gurított egy sajtot is neki, az asszony megköszönte és elment. Utána vizsgálta meg döbbenten a mérleget ez a boltos, és akkor vette észre, hogy el van törve a mérlegnek a rugója. Ma már ez a boltos idős ember. És idősen is azt nyilatkozta, hogy senkire nem emlékszik olyan világosan, tisztán, mint akkor 46-ban arra az asszonyra. Sem előtte nem látta, sem utána nem látta. És máig megvan az a papír, amit akkor nem olvasott el, de amikor az asszony elment, megnézte, mi van ráírva. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ennyit ér a hitből való imádság. Ott minden fizika törvénye Isten hatalma előtt megtörik. Az imádsággal hegyeket mozdíthatsz el, de ha nincs hited, még a hangyák is legyőznek. Kérj hitet az Úrtól, és ő ad készségesen a hozzá menekülőnek. Amen. Feleljünk az ige hirdetésére, testvérek, a 370-es dicséretnek a 3. versét énekelve. 370-es dicséretet keressük ki az énekes könyvünkből, annak a harmadik versét énekeljük. Így kezdődik a 370-es dicséret harmadik verse. Ó, mi édes vigasztalónk, légy kegyes megoltalmazónk. Meg a fejünket, és imádkozzunk. Azt mondja Úrunk az ige, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Vágyunk ő rá fölnézni, mint a hitnek a szerzőjére, ajándékozójára, és mint a hitnek a beteljesítőjére is. Hiszen Isten fia maga életével oly csodás váltságot végzett el értünk, amelyben annyira érdemes hinni, hitáltal belekapaszkodni. Vágyunk tőled ilyen élő hitet kérni. Olyan hitet, amely tud benned bízni minden körülmény ellenére. Tud benned vakon bízni, akkor is, ha az egész világ mást mond. Olyan hitet, amely csak szavadra néz, ígéreteidre tekint és arra támaszkodik. Olyan hitet, amely győzelmesít, amellyel be lehet menni az örök életre. Ajándékozz nekünk, Urunk, ilyen hitet. És bocsásd meg a szívünkben levő minden bizalmatlanságot feléd. Bocsásd meg a szívünkben levő fásultságot. Amikor türelmetlenek vagyunk és belefáradunk valaminek a kérésébe. Amikor te megpróbálsz bennünket, megpróbálod hitünket, és látszólag késlekedsz, mert bennünket akarsz formálni, és mi leszünk azok, akik alkalmatlannak, méltatlannak és hitetlennek bizonyulunk ebben a próbában. Köszönjük, Urunk, hogy a mi imádságainkat önmagadért hallgatod meg. Hogy nem a mi gyarló hitünkre nézel, hiszen akkor talán egy imádságot sem tudnál meghallgatni, hanem önmagadra nézel, szereteted nagyságára. És köszönjük, Urunk, hogy amikor bennünket leleplezed, szívünk állapotával szembesítesz, ezt pedig értünk teszed, hogy amíg szívünk változzon, formálódjon és tisztuljon, és merjünk oda menni hozzád őszintén, merjük megvallani bizalmatlanságunkat, hitetlenségünket, minden fájdalmunkat, és merjük magunkat te nálad gyógyítatni. Hadd jövünk így most is hozzád, könyörülj rajtunk, könyörülj hitetlenségünkön, bűneinken, kételkedéseinken. Hajolj le, Urunk, a gyászoló szívű testvéreinkhez, vigasztald meg az ő szívüket, lelküket. Adj nekik erőt a mélységben, és a feltámadás és az örök élet evangéliumával erősítsd az ő szívüket, hitüket. Gyógyíts meg betegjeinket, légy ott a szenvedőkkel a nyomorúságukban, a mélységben levőkkel, járd az ő útjukat, emeld fel őket onnan, küldj nékik szabadulást. Áld meg az ima életünket, mindnyájunkét. Hadd legyen olyan a hit életünk, amely a Te ígéret naponta olvassa, és imádságban keressük orcádat minden napon. Áld meg így a belső szobában levő csendességeinket, csendes óráinkat, életünk napjainak fontos eseménye legyen az, amikor veled találkozunk, eléd készülünk, veled beszélünk. Áldj meg, oldozz fel, segíts meg Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 426-os dicséretnek az első három verse. 426-os énekünket keressük ki énekeskönyvünkből. Az első három versét énekeljük, figyelve a szövegére. 426-os dicséretünk első három versét énekeljük. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok.